92,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Július 1-től új vezetője van a gyöngyösi rendőrkapitányságnak. Miskolc adott helyet a 12. Bányász-Kohász Erdész szakmai napok és konferenciának. Diákok segítik a nyíregyházi rendőrök munkáját az idegenforgalmi szezonban. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 18-a és 21-e között tartják, melynek mottója József az igaz ember. A szentmisék és lelki programok mellett ezúttal is lesznek kis csoportos beszélgetések, műhelyek, tanúságtételek és koncertek. Vizi János atyát, az Egri Főegyházmegyei ifjúsági referensét hallják.
A tavalyi esztendőben a szűzanya volt az elmélkedéseink, előadásaink középpontjában, és hát az volt az ötlet, hogy akkor folytassuk a jegyesével Szent Józseffel, úgyhogy a mottónkat Máté evangélium első fejezet 19. verse adta, ugye József az igaz ember, és hát ezt fogjuk körül járni. Nagyon széles körű Józsefnek a személyisége, talán nem is gondolnánk, hogy mennyi oldalról megközelíthető ő, akár úgy, mint fér, családapa, igazi jó munkás ember, de szóba kerül magának a férfi létnek is a kérdése, és hát hallhatunk majd előadást arról is, hogy József az egyház őre, az egyház védelmezője.
Kiket vártok idén Szalókra, hogyha visszatekintünk egy pár évre, akkor milyen korosztály szokott mostanában részt venni?
Ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, de mivel már több mint 40 éves maga a találkozó, ezért azok is el szoktak jönni, hála Istennek, újra és újra, akik mondjuk 40 évvel ezelőtt voltak fiatalak és ifjak, de várjuk őket is szeretettel, hiszen a visszajelzésekből úgy találjuk, hogy ők is tudnak és találnak lelki kincseket a találkozóban, de nagyon örülünk az új résztvevőknek, hiszen a maga tematikája, meg ugye a hangulata talán tényleg az ifjúságra van hangolva, de gondolunk arra is, hogy mivel már említettem, hogy felnőtt korosztály is megjelenik, olyanok is, akiknek már vannak pici gyermekeik, úgyhogy most idén még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni a gyerek szalókra, lesz egy külön, nekik elkülönített kis sarok, kis sátor, külön foglalkozásokkal, most nem csak kézműveskedéssel, színezéssel akarok őket lekötni, hanem képzett hitoktatókkal, akár nekik szóló kis zenei szolgálattal, mondókatanulással, velük való tényleg konkrét foglalkozással, úgyhogy azért életkori szinten elég széles palettát lefedünk. Hogy kik azok, akik jönnek, hát mondjuk akinek legjobban örülünk idézelve mindig, az Kerényi Lajos atya, hogy még 90 év fölött a 100-hoz közelítve is jó erőben és egészségben van, hál' Istennek. A múltkor is beszéltem vele telefonon is, és megerősítette, hogy igen, számíthatunk rá, fog jönni, ő fogja nyitó előadásunkat tartani, és a szokásos módon minden nap műhely foglalkozások keretében is hallgathatjuk őt. Akinek nagyon örülünk, akik koncertet is adnak, például a páterok, ugye katolikus papokról van szó, belőlük alakult egy ilyen zenekar. Nem mindig könnyű nekik összejönni, próbálni, koncertet adni, de mondták, hogy Szalók kedvéért, Szalók népe kedvéért, mindenképpen számíthatunk rájuk, úgyhogy csütörtökön őket is hallgathatjuk, találkozhatunk velük. A nyitó szentmisénket dr. Ternyák Csaba, egri érsek úr fogja tartani. Pénteken a szokásos módon elzarándokolunk a tóhoz, ahol Szabó József, diósgyőri plébános volt spirituális, fog előadást tartani. A pénteki szentmisében a fiatalabb korosztályú papoknak is adunk terepet, olyannyira fiatal atyáknak, hogy most szentelték őket. Szombat este ezüstmisés, atya Varga Béla, atya fog majd szentmisét celebrálni, és az utolsó nap vasárnap pedig Fábri Kornél püspök atyát várjuk, ő az ifjúsági referens atyám úgy a püspöki karban, és nem is olyan régen szentelték püspökké.
Július 1-től Juhász Jánost Balog Tibor váltotta a gyöngyösi rendőrkapitányság élén. Számára nem ismeretlen a gyöngyösi terep, hiszen korábban is betöltötte ezt a pozíciót. Az új rendőrkapitány azt mondta, nagy változásra nincs szükség Gyöngyösön, csak finom hangolásra, hiszen az itteni szakemberek szakmaiságával nincs probléma. Júliustól nincs több rendőr, viszont már most többet vannak a közterületen, hiszen ez a legjobb bűnmegelőzés. Hozzátette. Vannak üres pozíciók, ezért egy megegyezés alapján a tanulmányaikat befejező vármegyei diákok Gyöngyösön kezdik meg rendőri munkájukat. Balog Tibor rendőrkapitányt hallják.
Az alapvetően azt kell tudni, hogy ma a rendőrség berkeiben van egy szabályozás, ami azt akarja, hogy 5 évente felülvizsgálják a kapitányság vezető, illetve ettől magasabb beosztásban lévő rendőri vezetők állományban tartását, illetve oldalirányú elmozdítását. 5 év és 10 év ez a két dátum, amit vizsgálnak, és én is 5 évet töltöttem az előző beosztásomban, illetve a Juhász kapitány úr is 5 évet töltött itt, és így döntöttek a vezetőink, hogy 5 év után akkor ebben az irányban és ebben a formában folytassuk tovább a pályafutásunkat. Úgy gondolom egyébként, hogy mint főkapitány úr, mint az országos vezetés ezt a fajta vélemény nyilvánítást, amit a gyöngyösi testület tett ebben ezen a testületülésen, tudomásul vette és elfogadta, és a mi indoklásunkat is elfogadták. Hiszen itt, ahogy ön is elmondta, a polgármester úr a képviselőtestület ülésén is úgy nyilatkozott, hogy elégedett a gyöngyösi rendőrök munkájával, elégedett a város közbiztonságával, ez egy politikai vélemény nyilvánítás, és a politikában a rendőrség nem tud beleszólni, nem is akar, mi ezt tudomásul vesszük, és örülünk annak, hogy egyébként a testület, akikkel nyilván én korábbról is elég jó viszonyt ápolok, már egyébként a testület előtt is erről tájékoztattak, hogy van egy ilyen tervezet, és a képviselőtestület tagjai későbbiekben is beszélgettünk erről, hogy hát ők nem a rendőrséget akarták kritizálni, ez egy politikai véleménynyilvánítás volt.
Miskolc adott otthont a 12. Bányászkohász Erdész szakmai napok és konferenciának, amelyet 20 évvel ezelőtt szerveztek meg legutóbb a városban. A szakmai találkozót az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, az Országos Erdészeti Egyesület Miskolc önkormányzatával és a Miskolci Egyetemmel közösen rendezte meg a Városi Szabadidőközpontban és a Miskolci Egyetemen. A rendezvény idén a fenntartható fejlődés témakörét állította a középpontba. Az esemény előtt Törő György, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület bányászati szakosztályának az elnöke adott tájékoztatást.
A találkozónak az egyik eredete az a Selmezbányai Akadémiához kötődik, ami a mai Szlovákia területére esik, és itt Mária Terézia idejében 1770-re érte el a felsőoktatási intézmény titulust az akadémia, ahol bányász-kohász képzés folyt, majd később az 1846-os évben az erdészek is csatlakoztak az akadémiához, és ez a három szakma, ez azóta tartja egymással a kapcsolatot, örökölték a felsőoktatási intézmények azokat a régi hagyományokat, amelyek Selmezbányán kialakultak, és bár az első világháború után Sopronba költözött az egyetem, majd 1949-től folyamatosan Miskolcra tevődött át a bányász-kohász oktatás, de a mérnökök, erdész kollégák, erdőmérnökök, faipari mérnökök ma is szívesen találkoznak egymással. Ugye a bányász-kohász képzéssel a soproni professzorok és oktatók is átkerültek Miskolcra, 1959-től, és a professzorok, oktatók hozták magukkal azokat a hagyományokat, amelyek a Soproni Egyetemnél teljesen természetesek voltak, és bár nem volt egyszerű a 60-as, 70-es években a hallgatóknak az élete, hogy így mondjam, de a 70-es évektől elkezdődött a Soproni és Miskolci Egyetem hallgatóinak a együttműködése, illetve regionális szinten 1974-ben Telki bányán került az első ilyen bányász-erdész találkozóra sor, és ezt követte még három Telki bányán. Ott kopjafát állítottunk a közös szakmáink emlékére, és ezek a találkozók alapozták meg a későbbi országos találkozóknak a gyökereit. Tapolcát követően volt Tatabányán, Sopronban, Miskolcon, Egerben, Székesfehérváron, Pécsett is. Ezek a városok vagy a felsőoktatási intézményük, vagy az ipari hátterük révén kapcsolódtak ezekhez a szakmákhoz, és 2004-ben az egyik fő közreműködő, akkor is én voltam, a találkozó megszervezésében Miskolcon került sor erre, akkor még sörsátrat állítottunk a Vigadó mögötti Szilágyi Dezső utcai salakos pályán, és hát azt mondom, hogy talán egy kicsivel többen jöttek el, mint amire most számítunk, de öregedtünk 20 évet, úgy gondolom, hogy a pénztárcánk se lett vastagabb, tehát örülünk annak, hogy jelenleg 300 fő jelentkezőnél tartunk, és a fellépők száma meg fogja haladni a 200 főt. Alapvetően magyarországi vendégekről beszélünk, a Miskolci Egyetem hallgatóiról, oktatóiról, de a dunaújvárosi, székesfehérvári és soproni egyetemi hallgatókról is beszélünk, és emellett pedig az iparban dolgozó, ténykedő bányász-kohász erdész kollégákat várjuk igazából.
Közösségi szolgálatot ellátó diákok segítik a nyíregyházi rendőrök bűnmegelőzési munkáját az idegenforgalmi szezonban. A Tourist Police elsődleges célja, hogy a kiemelt helyeket látogató turisták és helyi lakosok részére nyugodt és biztonságos pihenést teremtsenek. Az augusztus végéig tartó programra már 50 diák jelentkezett. A részletekről dr. Kovács Attila rendőr alezredest hallják.
Egyedülálló program az országban, itt Nyíregyházán valósul meg. A cél alapvetően az, hogy az ide látogató turistáknak legyen az külföldi magyar, hasznos tanácsokkal lássák el. Ez lehet prevenciós tanács, hogy hogyan ne legyen bűncselekménynek a sértetje, de lehet csak egy útbaigazítás. Közös szolgáltatásról beszélünk, hiszen a diákok közösségi szolgált keretében végzik a munkát, rendőr kollégákkal dolgoznak együtt, illetve most már mióta iskolőrség működik 3 éve, iskolőrök is részt vesznek ebben a programban. Szóval ez egy nagy összefogás, nyilván az önkéntesnek a segítsége kell hozzá, hogy megvalósulhasson, de egy sikertörténetről beszélünk.
Végül Ágoston Ildikó önkormányzati képviselőt hallják.
Nagyon fontosnak tartom a Tourist Police jelenlétét, mind Sóstófürdőn, mind Nyíregyháza belvárosában, hiszen az ide látogató turisták tömeges száma nyáron igenis igényli azt a felügyeletet, éberszemet, biztonságot, amelyet azt tud nyújtani, hogy a Tourist Police program keretében még több fiatal és önkéntes segít a városrész biztonságának megőrzése érdekében.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből elszórtan alakulhat ki záporzivatar. A déli-délkeleti szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és időnként megélénkül, de az ivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. Szombaton az Észak-Dunántúlon 31-35, máshogy 35-41 fok valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. július 12-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Legalább 5 kijelölt természetes fürdőhely várja a strandolókat idén-nyáron Borsodban. 2024-ben ünnepli fennállásának 70. évét a Bodrog Néptánc Együttes. Szemeszterenként, vagyis évente kétszer is pályázhatnak a nyíregyházi kötődésű tehetséges egyetemisták az önkormányzat felhívására. Ezek a mai adásunk témái, következzenek a részletek. Szemeszterenként, vagyis évente kétszer is pályázhatnak a nyíregyházi kötődésű tehetséges egyetemisták az önkormányzat felhívására. Az egyszeri szabadon felhasználható összeget a városvezetés közalapítványa ítéli oda a rászoruló hallgatóknak. Legutóbb 17-en pályáztak sikeresen, ők 30 és 70 ezer forint közötti összegeket vehettek át. A részletekről dr. Kovács Zoltánt, a rászoruló hallgatókért közalapítvány elnökét hallják.
Alapvetően nagyon egyszerű feltételeknek kell megfelelni. Nyilván a legfontosabb az, hogy legalább 3,51-es tanulmányi átlageredménnyel rendelkezzen valaki, legalább 5 éves nyíregyházi lakcímmel kell rendelkezzen a pályázó, illetve természetesen vizsgáljuk az anyagi oldalát is, tehát a rászorultságot is vizsgáljuk, de itt viszonylag magasan állapítjuk meg azt az értéket, ami fölött már nem támogatunk.
Most Jászai Mennyhértet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Igyekszünk minden korosztálynak segíteni, tehát a kicsiknek, az általános iskolásoknak, az épiskolásoknak, és ebből a támogatás csomagból nem maradhatnak ki az egyetemisták sem. Így kifejezetten két célzottan egyetemistákat célzó pályázati lehetőség van. Az egyik a Bursa-Hungarika ösztöndíj, amit évente meg szoktunk hirdetni. Nagyon népszerű, egy évre szoktunk odaítélni támogatást. A másik pedig ez a hallgatói ösztöndíj, ami évente kétszer hirdetjük meg, és nagyon népszerű, van egy olyan feltétel, ami jövedelemhatárhoz kötött, és a másik pedig az, hogy jó tanulókról legyen szó, tehát minimum 3,5-es átlagot tudjanak produkálni ezek a hallgatók, akiket támogatásban részesítünk. Fontos a tehetséggondozás, fontos az ő mindennapi költségeikhez hozzájárulni, és fontos az, hogy a város ezzel is egy ilyen gesztust tesz, és jelzi azt, hogy fontosak vagytok a számunkra, és hazavárunk benneteket, és reméljük az erősödő nyíregyházi gazdaság lehetőséget fog teremteni, hogy minden többen visszatérjenek Nyíregyházára.
Borsodabói Zemplénben idén legalább 5 kijelölt természetes fürdőhely várja a strandolókat. A népegészségügyi feladat körében eljáró Borsodabói-Zemplén vármegyei kormányhivatal által a vármegyében nyilvántartott és ellenőrzött 9 természetes fürdőhely közül eddig 5 természetes fürdőhely üzemeltetője kapott engedélyt. A részletekről Asztalos Ágnes, a vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának megyei tiszti főorvosa nyilatkozott.
A szabad vizek azok szabad vizek, ezeken belül pedig vannak olyan fürdőhelyek, amik van üzemeltetője, a kormányhivatal népegészségügyi főosztálya ezeket a fürdőhelyeket kijelöli, és a fürdőhely használatát is engedélyezi. Tehát ezek a helyeken rendszeresen egy vonatkozó szakmai jogszabály szerinti előírások meglétének az ellenőrzése megtörténik a kormányhivatal munkatársai által, és az üzemeltetőnek is vannak kötelezettségei, hogy mi mindent kell megtenni a biztonságos fürdőzésért, milyen jelentési kötelezettsége van felénk. Ezek az ellenőrzések attól függ, hogy mikor kezdődik az igazi jó idő. Ennek megfelelően az üzemeltetők, van, aki már májusban ki tud nyitni, van, aki júniusban, van, aki július 1-jel szokott nyitni, de a nyitási tervezeti időpontot be kell jelenteniük felénk. A nyitás előtti két hétben pedig mi helyszíni szemlével ki is megyünk megnézni, hogy milyen a körülmények az adott strandon, illetve milyen a vízminőség. Mintát veszünk a vízből, laboratóriumi vizsgálattal ellenőrizzük, hogy még a nyitás előtt kiderüljön, hogy esetleg probléma van. Ez az szezon előtti ellenőrzés. Ezek azoknál a strandoknál, akik bejelentették felénk nyitási szándékukat, ez 5 nyilvánított 9 helyből, ezek az ellenőrzések megtörténtek, és minden esetben az aktuális laboratóriumi ivóvíz minőség az megfelelő, tehát a fürdőzés szempontjából használható, illetve maga a fürdőhelynek, a partnak a kialakítása is, az megfelelő közegészségügyi szempontból. Vannak erre kautélák, majd beszélünk róla, hogy mi minden fontos ahhoz, hogy biztonságos legyen egy szabad strand. De a szabad vizek, így összességében, a sokkal több van vármegyénkben, mint ugye most ez az öt, amiről én beszélek, hiszen ez az öt a Muhitónál van ilyen kijelölt vízünk, Arlói-tónál, a mái tavak közül most csak egy az, aki bejelentette, ott több ilyen kijelölt fürdőhelyünk is van, de csak az egyik jelentette be, hogy működni fog, illetve Vadnán van kettő egymás mellett lévő terület, és tehát így van ez az öt. A Nyéki strand, például a Nyéki-tónál is van egy ilyen kijelölt fürdőhelyünk, még ott egyelőre nem tudott kinyitni, illetve a Máitón van egy másik kijelölt helyünk is, aki szintén a magas vízállás miatt nem tudott megfelelő helyet biztosítani, hogy a fürdőzőtnek ezért nem tud kinyitni. Egy viszonylag új strandunk Tiszabábolnál, ő nem tud technikai okok miatt kinyitni, és van egy régi új, a Dorgoly-tó régi új strandunk, a Mezőzombornál, akinél tavaly voltak vízminőség problémák, és most nem tud kinyitni. Tehát azok a strandjaink, amik biztonságosak, mind a fürdővízminőség, mind a fürdőhely körülmények tekintetében, és ki tudnak nyitni technikailag, azok megnyitottak, de mondom, ez csak ez az öt. És egyéb bányavizünk, szabad vizeink, meg folyóink, patakjaink vannak bőven, de ellenőrzött, megfelelő, körülményeket biztosító szabadvízű fürdőhelyeink, csak ezek vannak a vármegyében. Ez az ellenőrzés során egyrészt, hogy kimennek a kollégáim, már szabad szemmel is keresik azokat a jeleket, ami az esetleges vízminőség romlásra mutatnak, tehát mennyire tiszta a vize, lehet-e benne látni valamilyen algásodásra utaló jeleket, milyenek a parti körülmények, vajon lehet esetleg szabad szemmel arra utaló nyomokat találni, hogy valamilyen szennyeződés kerülhetett bele ebbe a vízbe, mert a laboratóriumi vizsgálat ugyanezett indikátorjeleket keres benne. Tekintet arra, hogy ez nem egy medencés fürdő, ahol klórozzuk, meg egyéb feltöltőszereket használunk a vízhez, ugye a medencés strandoknál. Ezek élő vizek. Ezeknél a tavaknál a kijelölt partszakaszon fürdővíz van, azon kívül másra is használják ezeket a tavakat, horgászásra, csónakázásra, buvárkodásra, illetve vannak ezeken a tavakon körbe, akár nyaralóhelyek is. Amit mi keresünk, hogy vajon vannak-e olyan indikátor baktériumok, vagy algafélék, amelyek jelenléte, nagyszámú jelenléte, ezt hangsúlyozom, hogy nagyszámú jelenléte, olyan szennyeződésre utal, ami kapcsán egyéb kórokozók is lehetnek a vízben, ezért a fürdőzés nem ajánlott. Tehát nem keresünk benne nagyon-nagyon sok számú kórokozót, hanem kimondottan ilyen jelző baktériumokat, ami a humán, elsősorban humán szennyeződés lehetőségét mutatja, illetve keresünk olyan algákat benne, amelyek bizonyos körülmények mert nagy meleg, a víz utánpótlás elmadása, stb. Kapcsán túlburjánozhatnak, és nem csak csúnya lesz a víz, hanem ezek az algák tudnak különböző toxinokat is termelni, ami szintén az egészségre ártalmas lehet.
Idén ünnepli fennállásának 70. évét a Bodrog Néptánc Együttes. A Sárospatakon működő művészeti csoport jubileumi ünnepségére visszahívta egykori táncosait, közel 150-en léptek színpadra a Művelődés Háza színház termében. Damos István művészeti vezető a csoportra, mint egy erős közösségre tekint, ahol megalakulása óta már a harmadik generáció tanulja a táncokat.
Én azt gondolom, hogy amikor jó sok évvel ezelőtt bekerültem az együttesbe, már akkor is volt egy története ennek a csoportnak, hiszen én a 70-es évek végén, illetve pontosabban a 80-as évek elején kerültem oda gyerekként, és az 54-től már akkor is egy jelentős múltú együttes volt. Hát most meg én azt gondolom, hogy itt a megyei együttesek közül én úgy tudom, hogy kettő van, aki idősebb tőlünk, és országosan is. Ugyan pont ez az időszak volt, ez az 50-es évek eleje, amikor sokfelé alakultak együttesek, akkor alakult meg a Magyar Állami Népi Együttes is, és annak mintájára ugye sok városban létrehozták az együtteseket, és hát ebbe kapcsolódott bele Sárospatak is ezzel az együttessel. És hát ugye, hát ilyenkor, amikor jubileumra készülünk, akkor egyrészt készülünk egy műsorra, amikor szeretnénk a régi dolgokat is egy kicsit felidézni, tehát itt a egykori táncosokat összefogtuk, próbálunk velük hónapok óta, a régi táncok is színpadra kerülnek ma, és természetesen mi a Bodrog Néptánc Együttessel készülünk új koreográfiákkal is. Tehát olyan is lesz ma a színpadon, amit még a közönség nem láthatott. És hát emellett természetes, hogy egy kicsit vissza is tekint ilyenkor az ember, de én azt gondolom, hogy együttes vezetőként nem csak visszatekintek, hanem előre is tekintek, hiszen bevontuk a következő generációt is egy közös koreográfia erejéig a műsorba, tehát azokat a fiatalokat, akik most 14-15 évesek, és néhány év múlva ők alkotják majd a Bodrog Néptánc Együttest. Nagyon színes a paletta, hiszen a régi táncosok zempléni táncokat táncolnak, moldvai táncot, aztán berecki cigándi táncokat, martosi táncot, és hát a mostani repertoárból pedig nagyon sok az erdélyi tánc, de hát azért van Magyarország is, mert mi is táncolunk felső bodrogközi táncokat, táncolunk hajduhatházi táncokat, de hát emellett több az, ami erdélyi, tehát Kalotaszeg, Székelyföldnek különböző települései, Vajdaszentivány, Mezőpani, tehát sokféle lesz. És lesz benne olyan is, amiben egy kicsit a magyar és román táncok párhuzama is megjelenik. Tehát ez egy olyan közösség itt Sárospatakon, ami az elmúlt 70 év alatt szerintem alig-alig van olyan család Sárospatakon, amelyiket valahogy ne érintette volna, ne lettek volna táncosok ebben az együttesben, akár gyerektáncosként, vagy aztán felnőtt táncosként. Tehát én mindenképpen azt erősíteném, hogy ez egy közösség. És egy olyan közösség, ahol népművészettel foglalkoznak a fiatalok, a gyerekkortól kezdve a felnőtt korig. Ugye hát természetes, hogy ebbe beletartozik az, hogy magyarságtudatra is igyekszünk nevelni őket. Mindenképpen azt gondolom, hogy Sárospatak életében és a megye életében is, Borsodabó és Zemplén megye életében is nagyon jelentős ez az együttes.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az ima életünk mozgató rugója. Úgy tűnhet, hogy elvont valóság, amely távol áll a problémáinktól. Ám az ima nélkülözhetetlen, mert egyedül nem jutunk messzire. Nem vagyunk mindenhatóak, és ha valaki azt hiszi, hogy az, kudarcot vall. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A nagyszülők és idősek világnapját július 28-án vasárnap immár negyedik alkalommal tartjuk meg. Az idei motto: ne hagyj el öregkoromban. A Világiak család és életdikasztériuma imádságot és pasztorális segédletet is összeállított, hogy segítsék a lelki felkészülést a világnapra, amit a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága magyarul is közzétett. Azáltal, hogy évről évre sor kerül a nagyszülők és idősek ünnepére, a világnap közösségeink életének fontos programjaként megerősödik és új jelentésekkel gazdagodik. A Szentatya arra hív bennünket, hogy a negyedik világnapon fejezzük ki gyengéd szeretetünket a nagyszülők és az idősek iránt családjainkban, látogassuk meg a csüggedőket, akik már nem reménykednek abban, hogy lehetséges másfajta jövő. A leselejtezéshez és a magányhoz vezető önző magatartással állítsuk szembe annak az embernek a nyitott szívét és örömteli arcát, akinek van bátorsága kimondani: nem hagylak el. A Világiak család és életdikasztériuma reméli, a világnaphoz kapcsolódóan minden egyházi közösség megszervez majd egy magány nélküli napot. Meglátogatják az időseket, meghallgatják történetüket és hívő tanúságtételüket. Szeretnénk, hogy a világnap hozzájáruljon a fiatalok és idősek közötti gyümölcsöző párbeszédhez is. Arra buzdítanak, hogy mindenki leleményesen és lehetőségeihez mérten találja meg a legmegfelelőbb módját a világnap megünneplésének. Kereszténységünknek köszönhetjük, hogy itt lehetünk Európában, hogy kultúránk meggyökeresedett, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Borsodabói Zemplén vármegyei Hollóházán a megújult katolikus templom átadóján. Soltész Miklós úgy fogalmazott: a felújított templom a kereszténység üzenete a világnak. Emeljük fel a fejünket, és bármennyire is támadnak, legyünk büszkék a templom felújítására, mondta az államtitkár. Soltész Miklós emlékeztetett rá, hogy a templom átadása Európa védőszentjének, a bencés rend alapítójának, Nurciai Szent Benedek ünnepén van. Szent Benedeket kezdi elfelejteni Európa nyugati fele, jegyezte meg. Példaként említette, hogy Németországban a fiatalok már nem járnak templomba. A kereszt tisztelete nem érdekli őket. Lengyelországban pedig Varsó polgármestere a közelmúltban kijelentette, hogy pap vagy lelkész közterületen nem imádkozhat, nem szentelhet meg semmit, mondta el. Magyarországon ezzel szemben sorra épülnek új templomok, megújulnak plébániák, közösségi házak, emelte ki. Az államtitkár köszönetét fejezte ki a Hollóházi műemléktemplom felújításában résztvevő tervezőknek, kivitelezőknek. Megjegyezte, hogy az 1967-ben épült templom egy csoda, mert a kommunizmus idején épült meg a korábban lerombolt templom helyett. Felújították és megáldották a Heves vármegyei Zaránk templomát. A Szent Mise előtt Urbán László polgármester köszöntötte Ternyák Csaba egrieseket és a társadalmi élet, közélet jelenlévő vezetőit, majd a zaránki gyermekek adtak kis műsort. Az érsek örömének adott hangot, hogy kívülbelül megújult templomban ünnepelhetnek a hívekkel, majd megáldotta az oltárt, az épületet. A főpásztor szentbeszédében a prófétaságról elmélkedett. Mint mondta, az evangélium Jézus názáreti látogatását vetíti elénk, amikor az ott élők hitetlenségét kell megtapasztalnia. Jézus azt mondta magáról, nem vetik meg a prófétát csak hazájában. Prófétaként beszél magáról, ehhez kapcsolódik az olvasmányban Ezekiel próféta története, aki azt a tést kapja, hogy menjen az emberekhez, azért, hogy tudják meg, próféta van közöttük. A próféta nem jós, jövendőmondó, hanem olyan ember, aki Isten nevében beszél, azt az üzenetet közvetítve, hogy Isten szereti, felemeli az emberiséget, bár az elesett emberiségnek bűnei vannak. Ez a mai emberre is érvényes, s ezért szükségünk van a kegyelemre, hogy bűneinktől megszabadulva hálát adjunk. Jézus tanítása az örök élet távlatát tárja ki, ezért életünk nem céltalan bolyongás. Jézus a názáretiek hitetlensége miatt nem tudott csodát tenni, a csodákat a hívő ember veszi észre. Isten elrejti magát a természet szépségei, életünk eseményei között, s ehhez csak a hívő embernek van kulcsa. A véletlen Isten művész neve. Jézus nem törvényekre akar elsősorban elvezetni bennünket, a hit élő kapcsolat Istennel. Ez több, mint a puszta elfogadás. Tele van szeretettel, bizalommal. Ennek a szeretett kapcsolatnak egyre inkább élővé kell válnia bennünk az imádság révén, a szentségek kegyelmi ereje által, kezdve a keresztségben történt újjászületéssel, amikor Isten gyermekei lettünk. Ezt az örömet, valóságot a többi szentségek táplálják, éltetik, erősítik bennünk. A bűnbánat szentsége, a bérmálás és leginkább az eukarisztia az örök élet kenyere, amely táplál bennünket, fogalmazott Ternyák Csaba egriesek a zaránki templom megáldásán. A Szent Mise végén Versler Sándor plébániai kormányzó köszönetét fejezte ki a főpásztornak, hogy több ütemben támogatást kapott a templom felújításának ügye. Köszönetet mondott még a magyar államnak, Szabó Zsolt országgyűlési képviselőnek, Urbán László polgármesternek, az önkormányzatnak és a híveknek a nagylelkű adományokért. A zaránki Szent Imre herceg római katolikus plébánia templom felújítása több ütemben valósult meg több év alatt. A templom megszépítését Szőke József plébános kezdeményezte a tető és a torony homlokzatának felújításával. Az épületen végzett további munkálatok Versler Sándor plébániai kormányzó úr koordinálásával történtek. 2021. augusztusától kezdődött a templom külső és belső homlokzatának felújítása. A templom belső terében az aljzatot teljesen kicserélték, a padok is megújultak és a keresztúti stációkat felújították. Magyarország kormánya a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-n keresztül egyházi épített örökségvédelme című támogatása alapján összesen bruttó 15 millió forint támogatásban részesítette a templom tetőszerkezetének felújítását. A templom többi részének a felújítási költségeit az Egri Főegyház megye biztosította. Évről évre sok fiatalt vonz az Egri Don Bosco nővérek tábora, a nyári oratórium. Az idei program mottója, az álom, mely álmodni késztet, utal a szalézi rend alapítójára, Bosco Szent Jánosra, aki 9 éves korában egy álmot látott, melyben a farkasok bárányokká szelídültek a szeretet hatására. A nővérek Egri közössége 2 hétig foglalkozik a táborban 135 gyermekkel, ahol színes programok között nagy szerepet kap minden nap délelőtt az úgynevezett nagycsoportos foglalkozás. Idén 2 szentéletű fiatal példájával ismerkedhettek meg a táborozók. A szervezők igyekeznek napról napra utat találni a gyermekek szívéhez, hogy segítsenek nekik életre kelteni álmaikat, és valódi kapcsolatokat teremtve segíthessék őket Isten felé és a saját álmaik céljaik felé. A program reggel 7 órától kora estig tart, melyen együtt vesz részt a teljes tábor, valamint vannak beszélgetések és játékok, ahol korosztályi elosztásban tapasztalható meg a családias légkör és a szalézi pedagógia, melynek alapja a jelenlét és a feltétel nélküli szeretet. A programok között szerepel egy budapesti kirándulás sport délután, sőt még egy olyan nap is, amely során a gyermekek Szentgyónáson is részt vehetnek. A kézműves foglalkozásokon és a szervezett játékokon keresztül önfeledten, vidám hangulatban ismerhetik meg a szervezők, vagyis az animátorok a gyermekeket. A tábor minden napján szentmisén vesznek részt a szervezők a családokkal együtt, ahol elmélyülhet az idei program témája, hogy hogyan tudjuk a mindennapjainkban megvalósítani, mi az Isten álma az életünkről. A tábor minden évben gálaműsorral és családi nappal ér véget, amelyen a táborozó gyermekek szülei és testvérei is részt vesznek. Idén is várják a fiatalokat Egerszalókra a lelki erőműbe. Július 18-a és 21-e között idén is Egerszalókra várják a 16 és 29 év közötti fiatalokat. Idén a program középpontjában Szent József áll. A részletes program az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat közösségi oldalán található meg. Július 18-án a nyitó szentmisét 18 órától Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Július 19-én 17 óra 30 perckor az Egri Főegyház megye új misései mutatnak be szentmisét. Július 20-án szombaton szentmise lesz fáklyás körmenettel, melynek főcelebránsa Varga Béla ezüstmisés atya lesz. Július 21-én a záró szentmisét Fábri Kornél püspök atya mutatja be Egerszalókon 11 óra 30 perctől. Egerben a ciszterci templomban július 16-án kedden 18 órától vezetett szentségimádás lesz. Debrői gitárnapok lesznek Aldebrőn a római katolikus templomban, július 19-én 19 órakor a Zeneakadémia doktori iskolájának hallgatói Brezs Bálint és Tátrai Farkas gitárművészek előadásában. Július 21-én 19 órakor a Gitárnapok gitárzenekarának és résztvevőinek koncertje lesz. A Népházban július 20-án 9 órakor mesterkurzus lesz Csáki András gitárművésszel. Július 21-én 9 órakor folytatódik ez a mesterkurzus. Feldebrőn a római katolikus templomban július 20-án 19 órakor lesz egy koncert. Mindenkit szeretettel várnak a debrői gitárnapokra július 19-e és 21-e között. Idén 8. alkalommal várja résztvevőit a Tiszafüredi ifjúsági találkozó, ismertebb nevén Tiszafit, július 24-e és 28-a között Tiszafüreden. Minden évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne csak lelkileg, de fizikailag is meg tudjon pihenni az, aki ellátogat hozzájuk, ezért színes programokkal készülnek évről évre. A lelki programok mélységét a szentmiség, szentségimádás, keresztút, előadások és kiscsoportos beszélgetések garantálják. A vízi kalandok, strand és más tavi szórakozás mellett a sportolás teszi pihentetővé a nálunk töltött időt és ad lehetőséget arra, hogy testileg is felüdüljön az ember, írják a szervezők. Nagy szeretettel hívnak minden 18 és 30 év közötti fiatalt, aki családias, de annál aktívabb közösségben szeretne eltölteni pár napot. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyház megye híreit és eseményeit megtalálják az interneten a www.eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Grunda János, Kriston Tamás, Koleszel Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
visszasírom néha azt a régi népmesét, ahogy az ágyon ülve súgtad, míg az álom el nem ért. Tudtam, nincs mitől félnem, aki mellettem van az ördögtől, és megvéd. Teltek, múltak az évek, s rájöttem, nem vártam, nem kértem, de felnőttem. Hívtak szédült álmok, vonzó bőrült lányok, s a végtelen. De ma is itt vagy mindenemben, hiszen így rendelt a sors. S mindig érzem képzeletben, ahogy szeriden átkarolsz. Bárcsak egyszer, ó, egy pillanatra újra gyermek lehetnék, bátran játszanék a tűzzel, azt remélve, hogy semmi baj nem ér. Bárcsak egyszer, ó, egy pillanatra újra érezhetném, mire nincsen szó. Ahogy a széltől, a széltől is ó. Néha a régi kis szobán, hol annyi verset írtam, de hisz ott voltál. Tudtam, kérhetek bármit, hiszen mindig számíthattam rá. Teltek, múltak az évek, s rájöttem, nem vártam, nem kértem, de felnőttem. Hívtak szédült álmok, vonzó bőrült lányok, s a végtelen. De tudom, itt vagy, nem is oly messze, s talán éppen rám gondolsz. Bárcsak egyszer, ó, egy pillanatra újra gyermek lehetnék, bátran játszanék a tűzzel, azt remélve, hogy semmi baj nem ér. Bárcsak egyszer, ó, egy pillanatra újra érezhetném, mire nincsen szó.
A régió sportja.
A 30 éves rutinos támadó Molnár Gábor az MB2-es Kisvárda labdarúgó csapatához igazolt. Jó hangulatú családi nappal zárta az idényt a nyíregyházi kosársuli. Idén is díjazta az előző szezon legjobb sport teljesítményeit a DEAC. Újabb fontos fejlesztés került átadásra a Sajóvölgye focisuli Múcsonyi alközpontjában. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A 30 éves rutinos támadó Molnár Gábor az MB2-es Kisvárda labdarúgó csapatának játékosa lett. A korábban a mezőköves Gyuri, a DVTK, a Puskás együtteseiben 171 NB1-es meccsen szerepelt, 34 élvonalbeli gólt szerzett labdarúgó, a napokban bontott szerződést a mezőkövesdi klubbal, mivel a másodosztályba került dél-borsodi együttes új, számára kedvezőtlen feltételekkel kívánta módosítani érvényes kontraktusát. Jó hangulatú családi nappal zárta az idényt a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláné szakmai igazgatót hallják.
Szuper vasárnapi napra ébredtünk, hál' Istennek nincs az a nagy hőség, ami eddig volt, tehát pontosan ideális arra, hogy egy jó évzáró rendezvényt tartsunk itt a szabadban. Az évünket összegezve egy nagyon szuper évet tudhatunk magunknak, mert minden korosztályunk, amit el kellett helyenni, azt elérte. Tehát úgy gondolom, nem lehetünk elégedetlenek velük. U11-eseink ugye régiós döntőt játszottak, U12-eseink szakmai tornán voltak, az U14-eseink azok játszottak régiós döntőt is, meg főtáblán is voltak, kadett csapatunk szintén régiós döntőt játszunk. Juniorjaink kicsit megfogyatkozva a bár, de kiegészítve a kadetekkel egy olyan szuper eredményt értek el, amire ebben az évben nem is igazán számíthatunk, tehát ők is egy régiós döntőt játszottak. Mindent, amit ebben az évben el lehetett érni negatívban, azt elértünk, volt, hogy nekünk sérültünk, betegünk. A szuper dolog, hogy kismamánk is van, tehát ez egy óriási öröm volt. Ugyanazon a helyen maradtunk az NB1-ben, ahol ezt az egészet elkezdtük a 14. helyen, tehát a rájátszás az igazából nem osztott, nem szózott nekünk, tehát én úgy gondolom, hogy ez az év egy méltó lezárása annak, amit mi eddig ezekben az években elvégeztünk. Ezek a gyerekek szuperek, ügyesek, egy halom jó szülővel, a szülők sütnek, főznek, arra készülnek, hogy itt a végén itt egy óriási nagy főző versenynél eredményeket hirdessünk, de én úgy gondolom, hogy minden szép és jó.
Idén is díjazta az előző szezon legjobb sport teljesítményeit a DEAC. A klub hagyományos évadzáró gáláján 17 kategóriában osztottak ki elismeréseket. Az év szakosztálya a röplabda, az év sportolója pedig a lovas, ifjabb Szabó Gábor lett. Lóci Lászlóné Kovács Mariannát, a DEAC ügyvezetőjét hallják.
Nagyon nagy lett az elismertségünk, ezt ugye kifejezte a sportkormányzat is azzal, hogy kiemelt vidéki klubként külön támogatásban részesíti a klubot, ami egyébként lehetőséget nyújt pont ezeknek a szakosztályoknak a fejlesztésére, ahol nincsen TAU támogatás, és nagyon sokat segít abban, hogy ilyen komoly eredményeket érjenek el azok a sportolóink is, ahol a támogatottság nem olyan nagy mértékű volt korábban.
A gálán 17 kategóriában díjazták az évad legjobbjait. A legnépszerűbb látványsportok az előző évadban visszafogottabban teljesítettek, de több kisebb sporták, például a sakk, a lovas, a karate vagy a vívó szakosztály nemzetközi szinten is eredményesen szerepelt, emelte ki a DEAC ügyvezetője. Történelmi szezont produkált a DEAC férfi röplabda csapata. Az együttes a legjobb négy közé jutott az Extraligában, végül nem szerzett érmet, de a negyedik helyezésével a klub a valaha volt legjobb eredményét érte el. A gálán az év szakosztálya címmel tüntették ki őket ezért. Fodor Antal vezetőedzőt hallják.
Nagyon jól esik minden dicséret, és mondhatnám azt, hogy készültünk arra, hogy valami jó ajándékkal, eredménnyel örvendeztessük meg a nekünk szurkolókat. Ez úgy nagyjából sikerült, de mi még szerettünk volna még jobbat produkálni. Remélem, hogy sikerül majd egyszer.
Az elmúlt évad a nyugodt működésről szólt a DEAC-nál. A klub fenntartása éves szinten mintegy 3 milliárd forintba kerül, amihez az egyetem, a város és a gazdasági szereplők is hozzájárulnak. Bájt Zoltán kancellárt hallják.
Amit itt az egyetemen az elmúlt 20 évben a DEAC-szal létrehoztunk, rendszerépítésben, működésben, a sportolók, az edzők, a szakemberek, a háttér szolgáltatásokat nyújtók, az is egy innováció, egy olyan innováció, ami a magyar felsőoktatásban egyedülálló.
Debrecen a nemzet sportvárosa, amihez szövetségesek együttműködése szükséges. Ilyen a DEAC is, melynek küldetése nem csak a város, hanem a Debreceni Egyetem hírnevének öregbítése is, húzta alá Barcsa Lajos alpolgármester.
Szerintem nagyon jól tette a Debrecen Egyetem, hogy azt az utat választotta, talán egy kicsit ilyen amerikai módira, hogy kulcságazatként tekint a sportra, és ezáltal a Debreceni Egyetem neve nem csak az országban, hanem tényleg európai szinten is ismerté vált és válik folyamatosan.
Újabb fontos fejlesztés került átadásra a Sajóvölgye focisuli Múcsonyi alközpontjában, ahol a napokban adtak át egy bevezető útszakaszt, amely egyszerűbbé teszi a bejutást a sporttelepre. Nerúc Ágoston elnököt hallják.
A Izsó felüli térköves belső útszakasz és hozzá tartozó parkolók készültek el. Ez nekünk nagyon-nagyon fontos volt. 13 év. Ha úgy belegondolunk, nem is tűnik ez olyan soknak. De mégis sok. Ezt mindazok, vagy ha kisfilmeket visszanézünk, akik tudják a munkásságunkat 11-től végig, tudják, hogy miből mi született. Egyesületünk tehetségközpont státuszt kapta meg. Ebben az évben volt az ellenőrzés ennek, és kérdőjel volt természetesen, mit találnak, hogy hosszabbítanak 2 évet, vagy nem hosszabbítanak 2 évet. És örömmel mondhatom, hogy következő 2 évre megkaptuk ezt a státuszt. Óriási edzők, mesterek, szakmai igazgatók, mindenki rengeteget tett. Ezért úgy gondolom, hogy ma örömmel tudjuk ezt kijelenteni, hogy a következő 2 évben tehetségközpontként ügyködünk továbbiakban is. Ezt úgy gondolom, hogy életünkben ez egy óriási dolog.
Most pedig Berkó Lajost, a sportért felelős államtitkár kabinetfőnökét hallják.
Sport olyan értékekre tanítja meg a felnövekvő generációt, ami egész társadalomban kifejti a hatását, alázat, kitartás, csapatba gondolkodás, közösségi életre való nevelés. A sport 2010 óta valóban kiemelt ágazata a kormányzatnak, és itt Múcsonyban, ahol vagyunk, 2011 óta támogatjuk az egyesületnek a működését, pont azért, hogy ezek az értékek megvalósuljanak. És ahogy itt körbenéztünk ezen a mai ünnepségen, és láthattuk a fiatalokat, hogy milyen lelkülettel vannak itt, azt gondolom, hogy a befektetett minden forint meghálálja magát, hiszen egy jó közösség, jó értékrendű, jó munka folyik itt a Sajóvölgyén, és valóban a sport az egy olyan közösségi és megtartó erővel bír, amelyet fontos, hogy támogassunk. Ahogy említettem, 2011 óta folyik itt szakmai munka, és az infrastrukturális háttér az folyamatosan szintet lépett. A pályáknak a minősége, az öltözők, a kiszolgáló egységek, és most egy olyan állomáshoz érkeztünk, amikor a bevezető út is megfelelő minőségben szolgálja azt, hogy jó érzéssel jöjjenek ide mind a sportolók, mind a szülők, mind a sportot szeretők, hiszen fontos, hogy a sportot olyan körülmények között végezzük, ahol az ember jó érzéssel és örömmel jön. Ezzel az útátadással ehhez járultunk hozzá, hogy a méltó körülmények biztosítva legyenek a sport és szakmai munkához. És nagyon-nagyon nagy öröm azt látni, hogy milyen minőségi lépcsőfokokat lép a Sajóvölgye focisuli, de nem csak a sport, államtitkárság látja azt örömmel, hogy milyen ütembe fejlődik az itteni szakmai munka, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség is elismerten nyilatkozik az itt folyó munkáról, hiszen az egyesület megkapta a tehetségközpont besorolást, és megerősítették a tehetségközpont besorolást, tehát mind az államtitkárság, mind az érintett sportági szakszövetség úgy gondolja, hogy itt kiváló munka folyik, és örömmel kapjuk ezeket a visszajelzéseket, és a jövőben is kívánjuk ezt folyamatosan nyomon követni, és lehetőségeinkhez mérten pedig támogatni.
Demeter Zoltánt, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Én mindig örülök képviselőként minden fejlesztésnek, és amit kiemeltem, hogy örülök annak, hogy Múcson község önkormányzata polgármester úr vezetésével nagyon jól együtt tud működni a Sajóvölgye focisulival, és én szerintem ennek az együttműködéstek láthatjuk ezt a szépségét, csodáját, hogy fantasztikus futballpályáink vannak sok-sok gyerekkel, és ennek köszönhető az is, hogy sikerült végre megépíteni azt az utat, amely majd régóta várt óhaja volt a Sajó völgyének, hogy be lehessen jönni normális körülmények között erre az útra. Én bízom a gyerekekben, bízom a vezetőedzőkben, akik szerintem jó munkát végeznek, ez bizonyítja, hogy a Sajóvölgye focisuli csak megnyerte a megyei első osztályt, és bízom abban, hogy az itt lévő gyerekek és a szülők is ezt látják, hogy minden lehetőséget megkaptak a tekintetben, hogy tudjanak fejlődni, és valamikor abban is bízom, hogy majd köszönhetjük őket magasabb osztályokban, MB-s kettő, három, vagy első osztályban, vagy esetleg a magyar válogatottban is. Utaltam elébb köszönetet mondva az itt lévő vezetőedzőknek, de azért én is szeretném kiemelni alelnök úrnak az érdemét ebben, mert én azt gondolom, hogy alapító tagként az ember tud segíteni, míg valami megalakul, aztán tud segíteni abban, hogy a fejlesztések is haladjonak, de összefogni azt a közösséget, ami ez a sajó vagy a focisuli jelent, mert nem csak arról van szó, hogy a gyermekek itt fociznak, hanem a közösségben rejlik egy erő. Ezeket a gyerekeket megtanítják futballozni, ugyanakkor nevelik is őket. Kell a gyereknek kitartás, kell türelem, és szerintem az itt dolgozó vezetőedzők, mivel itt dolgoznak a sajó vagy a focisuliban, ezeket az értéket szem előtt tartva végzik a munkájukat. És az, hogy 13 év óta töretlen a sajó vagy a focisuliban fejlődés, szerintem ez ennek köszönhető. Az embereknek, az itt lévőknek is, hogy mind egyet akarunk, hogy erősödjünk.
Végül Viszlai Viktort, Múcsony polgármesterét hallják.
Én köszönöm szépen a Sajó focisulnak, hogy településünkön vannak. Itt Múcsony települést fejlesztik, bővítik, szépítik, és neki köszönhetőnek a sportkomplexumnak az ilyen állapota. Úgy gondolom, hogy ez nincs vége, tehát egy középállás vagyunk, lesz még bővítés, lesz még fejlesztés, de amit eddig letettek Múcsony asztalára, azt azért köszönettel tartozunk. Ennek a bekötő útnak nagyon nagy jelentősége van, hiszen tehermentesít a településen a belterült utakat. Most már országos közforgalmi útról megközelítő a sporttelep, és ide jöhetnek nagy autók, buszok, teherautók, nincsen gond a településen belül. Eddig problémát jelentett, most viszont ez a probléma megszűnik. Azt szoktam mondani, hogy ettől jobb reklám nem kell, mint maga ez a sportlétesítmény. Ha valaki egyszer meglátja, az csak örömmel fog innét távozni, és örömmel akar visszajönni. Bárkivel beszélek a környező településekről, mindenki elismerően szól ennek a minőségéről, a nagyságáról, meg arról a hangulatról, amit fogadja.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Bye. mesterünk.